Köszöntök én is szeretettel mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében, és ebből az ige szakaszból, amit most együtt is olvastunk, engedjétek meg, hogy én azt az előtte levő pár sorral együtt még egyszer felolvassam, mint a mai ige hirdetésnek az alapigéjét. Tehát az a Lukács, hol is van megírva? 18-ban. Szóval, ha megvan, akkor kérlek szépen benneteket, testvéreim, hogy álljunk fel az ige iránti, Isten iránti tiszteletből. Lukács evangéliumának 18. részéből az első pár verset fogjuk akkor. Most én olvasom, és kérlek, hallgassátok figyelemmel. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt még egyszer, jó? Mert azt hiszem, az a lényeges mondat az egészben. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr. Halljátok, mit mond a hamis bíró. Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Úr Jézus, köszönöm, hogy itt vagy közöttünk most is, ahogy akkor ott álltál a tanítványait között. Most is látod világosan, mi van a lelkünkben. És ezt jó tudnunk, Uram. Köszönöm, hogy a szereteteddel kész vagy foglalkozni velünk. Uram, segíts, hogy nyitottak legyünk arra, amit te bennünk végzel. Áldj meg most, kérlek, és beszélgess velünk. Ámen. Kérem szépen, foglaljunk helyet. Valószínű olyan helyzetben lehettek a tanítványok, amikor elcsüggettek, elkedvetlenedtek, vagy nehéz volt egyáltalán imádkozniuk tovább. Hogy akkor így volt-e, azt nem tudom. De abban bizonyos vagyok, hogy ezt a szakaszt az Úr Jézus sokszor használja a mai napig is a feltámadt életével olyankor, amikor valaki, hogy mondjam, kedvét veszti az imádkozásban. Azt mondja, mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk, adta hozzá a magyarázatot, hogy miről is szólt az a példázat. Hiszem, hogy Isten minden gyermeke átéli azt, hogy vannak idők, amikor nem megy az imádkozás. Nincs kedve. Talán legszívesebben oda sem mennék arra a helyre, ahol máskor annyi örömem és annyi tapasztalatom volt az Istennel való együttlétben. Volt olyan, aki leült mellém, és arról beszélt, hogy én most készülök egy szolgálatra, és tele vagyok, és olyan jó, és imádkozó, de attól tartok, hogy utána megint olyan lesz, hogy majd úgy leengedek, mint a lufi. Jön egy intenzív szolgálati idő, akkor úgy tudom, hogy rá vagyok utalva az Úrra, és mondhatni felszívom magam, most ilyen emberi szóval élve, utána pedig, mint a lufbalon, megint visszaáll egy ilyen szürkép hétköznapi élet. nem kell ennek így lenni. De hiszem, hogy ezt a legtöbben átéljük és tapasztaljuk. Lehet, hogy valaki azt mondja, igen, amikor elindultam Krisztussal, hát ez egy akkora élmény volt, olyan csoda volt, hogy a mindenség Istene befogadott engem, hajlandó velem kommunikálni. Nem csak én beszélhetek hozzá, hanem ő is velem. Olyan, hogy amikor felébredek, már az ágyban imádkozom, vagy felkelek, aztán a reggelinél, aztán a munkába menet, a buszon, vagy a vonaton, vagy az utcán. Aztán a barátaim, amikor telefonon beszélek, még ott is eszembe jut, hogy imádkozzunk most, lehet most is, így telefonon keresztül. Jaj, de jó, csináljuk. Vagy emlékszem arra, amikor kis ima közösségekben itt ötel haton úgy térdeltünk, egyikünk vette ki a másik szájából az imádságot. Egy órán keresztül abba se hagytuk. Biztos emlékeztek ilyen időre, ha talán most nem ez van. Amikor élmény együtt imádkozni, amikor örömet jelent, hogy az Isten válaszol, amikor észreveszed, hogy a vele való kapcsolatban, a csendességben formálja a bensődet, megváltoztat belülről, aztán azokért, akikért imádkozunk, egyszer csak látjuk, hogy történnek a dolgok. Nem azért, mintha mi olyan jót csinálnánk, de mégis örömet ad, hogy ebben Isten munkatársa jó választott. És Isten pedig cselekszik. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy igen, emlékszem, volt ilyen, láttam Isten áldásait, átéltem az örömét. De nem is tudom hol, valahol meghűlt, valahol elhidegült, vagy lehanyatlott az ima életem. Hadd mondjam még egyszer, ha így vagy, nem vagy vele egyedül, személy szerint nekem is tapasztalatom, és hiszem, hogy sokaknak, Isten gyermekei közül. Aztán lehet, hogy jön egy megelevenítő időszak, megint fel, és aztán valahogy megint. Miért van ez a föl-le, ilyen hullámzós élet? Lehet, hogy jönnek olyan idők, amikor úgy érzem, hogy az imádságom csak száraz, unalmas, értéktelen. Nem is nagyon tudom, miért csináljam. Van néhány jellemző ezek közül, amiket azért tetten lehet érni, amikor vannak nehéz helyzetek, megpróbáltatások az életünkben. Lehet, hogy jön a munkanélküliség veszélye fenyeget, vagy egészségügyi probléma jön. Esetleg a gyerekeinkkel nem tudjuk, mit csináljunk, már térdre kényszerít a helyzet. Akkor olyan buzgón tudunk imádkozni. Amikor olyan szolgálat jön, amiben tudom, hogy csak Istentől függve lesz valami, akkor olyan buzgón tudunk imádkozni. Amikor különös feladat van. De utána hogyan? Lehet, hogy akkor nem látjuk, nem értjük az okát, nem értjük a... Miért halt el, miért csillapodott el? Sokszor nem az a baj, testvéreim, hogy nagyon nagy bennünk a kényelem szeretet. Én legalább magamról beszélek ilyenkor. Lehet, hogy akkor az ember annyira nem érzékel, hogy mennyire rászorul az imádságra, mennyire rászorul az Istennel való kapcsolatra. A Bibliában Isten népének életében is ezt nagyon sokszor láthatjuk. Nehéz helyzet van, kiáltanak, Isten természet feletti csodálatos módon beavatkozik, aztán megfeledkeznek róla. Vannak zsoltárok, amikben szinte ezt a folyamatot többször is lehet látni. Biztos jó néhány ilyen történetet ismertek. És akkor lehet, hogy Isten azt mondja, csendesen megfeledkeztek rólam az enyémek. Amikor baj volt, akkor kiáltottak, de úgy egyébként most sajnos megfeledkeztek rólam az enyémek. Ha igaz, hogy Isten a mi mennyei édesatyánk, akkor ez milyen a szívének? Mit élhet át az Isten az atyai szerető szívével? Mint amikor a gyermekem csak akkor jönne oda hozzám, ha valamiben szüksége van. Apa, küldj pénzt. Stopp. Most már nincs stopp, most már az SMS rövidebb. Stoppot sem kell írni. De érzitek? Milyen lehet Isten szerető atyai szívének? De legtöbben, akik Isten kegyelméből élhetünk, az ő gyermekei lehetünk, vágyunk a mély, személyes, állandó ima közösségre Istennel. Vágyunk rá, szeretnénk ezt élni. Mit lehet akkor tenni? Van egy barátom, akivel eleinte nagyon furcsa volt, amikor azt mondta, hogy beszéljük meg, hogy a jövő héten mikor találkozunk. Nekem abban az időben naptáram sem volt, megmondom. Ő pedig fogta, elővette és beírta. És nekem olyan furcsa volt. Aztán, amikor találkoztunk, mikor és hol. De egy idő után rájöttem, hogy ez a szeretetének a bizonyítéka meg a jele. Ő oda beírta, ő nem azt mondja, hogy én ott ráérek. Neki az a fontos, hogy velem találkozzon, megkérdezze, hogy vagyok. Aztán kialakult bennem is. Értitek, hogy amikor az ima életünkbe is, hogyha belevesszük, mint a napi komoly programot, nem azért, hogy kipipálhassuk, hogy igen, meg volt a mai csendesség, akkor most már megyek és járom a saját utamat és a fejemet, de ezt egyikünk sem gondolja talán. De fontos, hogy meglegyen a hol és a mikor. Amikor azért megyek külön, hogy Istennel beszélgessek. Lehet, hogy hiányzik az életünkből ez a hol, mikor, a napi rendszerességgel. Ez lehet, hogy kinek-kinek más. Van, aki éjszakai bagoly, és az éjjeli csendbe tud. Lehet, hogy van, aki már hajnalban úgy nyílik ki a szeme. Vagy a másik azt mondja, hogy én, amikor munkába járok, nekem megfelelő az, mert olyan környezetben vagyok, hogy senki nem zavar. Bár az Úr Jézus azt mondta, hogy amikor imádkoztok, menj be a belső szobádba. Az ajtót bezárva imádkozz. Nem biztos, hogy egy eldugott részét jelenti a lakásnak, de olyat, ami elkülönített, csak az Istennel való kapcsolatra van. Valahogy fontos beletenni a napi rutinunkba. Különben elfeledkezünk róla. Egyszer mesélte valaki, hogy látott egy ilyen előadást, én sajnálom nem láttam. Két nagy üvegedény ki volt téve, amikor szolgált valaki, és az egyikbe hozott néhány vödör apró kavicsot, homokot, nagyobb köveket. Aztán kezdte beleöntözni az apró kavicsot, meg a homokot, aztán próbálta a köveket beletenni, és a végén nem nagyon fért bele. Most ugyanazt az anyagot a másik ugyanolyan méretűbe úgy csinált, hogy előbb beletette a nagyobbakat, aztán beleöntözte a kisebbeket, majd a végén a homokot, és az úgy minden úgy befolyt a nagyok és a jelentősek közé. Nagyon szemléletes arra, ha neked fontos az Istennel való kapcsolat, akkor azt fontos betenni először. Hogy tudjad, hogy holnap mikor mész az Istennel való közösségbe. Különben megfeledkezünk róla. Kényelem szeretetünk is talán arra visz. Akkor előfordulhat az, hogy valakinek megvan az a rendszeres ima élete. Mikor és hol, de valahogy úgy érzi, hogy nincs kedvem. Megyek, de nincs kedvem. Valahogy nincs bennem semmi lelkesedés az iránt, amit ott tehetek. Vagy amit Isten tehet. Vagy egyáltalán nem érzem jól magam abban. Ha így vagy, hadd kérdezzem meg, mikor volt az, hogy utoljára jól érezted magad az ima életben? Ha most ez ilyen kellemetlen valamiért, akkor mikor volt, amikor utoljára jó volt? Arra biztos emlékszel. Arra is emlékszel, hogy mi történt utána? Hogy ez miért változott meg? Valószínű, hogy ott bekerült valami kavics a szerkezetbe. Ez se jó kép, mert ez nem szerkezet, hanem ez egy kapcsolat. De mégis azért valamit mutat. Én láttam többször, amikor Erdélyben éltem, hogy egy pár évig éltem ott is, hogy az országút mellett árultak ilyen tölcsért, amin szűrő volt. Hogyha az ember utána tölt az üzemanyagból, akkor szűri az üzemanyagot, mert nem egészen tiszta ment bele. És ha nem egészen tiszta megy a motorba, problémát fog okozni. Ez így van. Az életünkben is, ha bejön valahol a bűn, figyelmetlen voltam. Nem törődöm. Valamit Isten mondott, de én mentem a saját fejem után. Értettem, hogy mit kellene csinálni. De mégis mást választottam, mert nekem a szívem inkább arra húzott. És akkor nem volt az a szűrő, amin az üzemanyag nem jó kép, de mégis értsétek jól, bekerül valami, ami zavaró. Nem olyan a kapcsolat akkor. Ebből az lesz, hogyha a kapcsolat megromlik, a harmóniájában probléma adódik, akkor annál kevésbé vágyunk imádkozni. De minél kevésbé imádkozunk, annál zavarosabb a harmonikus kapcsolat. Jó minél előbb onnan kifelé igyekezni. Lehet, hogy megvan még a formális ima élet. A hol, meg a mikor, meg a Biblia olvasás. De valahogy úgy érzed, hogy nem vágyom most arra, hogy Isten mélyebben beszélgessen velem. Mert kellemetlen, amiről beszélni akar. Hogyha engedetlenségben élünk, az zavarja az Istennel való kapcsolatunk harmóniáját. Azt a szeretett kapcsolatot, amire vágyik Isten, amire hív. Amire ő maga is vágyik, nem csak te meg én. Azt mondja egy helyen, térjetek hozzám, így szól a seregek ura, és én is hozzátok térek. Ez azt jelenti, hogy ha valahol elhajlott az életem, Isten azt mondja, hozzá menjek vissza, és ő azonnal kész helyreállítani a kapcsolatot. Az a szerető szívű atya, akivel, hogy mondjam, nem fogadtam szót, nem törődtem bizonyos dolgával, ő azt mondja, gyere vissza hozzám. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek. Micsoda hívó szava és ígérete ez az Istennek. Ha te visszatérsz hozzá, ő azonnal hajlandó helyreállítani a kapcsolatot. Ezt megteheted most is. Ezt megteheted most is. Isten drága gyermeke. Lehet, hogy elmondom, igen, atyám, igazad van. Vétkeztem ott. Bocsáss meg nekem. El akarok fordulni, elfordulok ettől a bűntől, és vissza akarok jönni újra a veled való személyes kapcsolatba. És Isten kész visszafogadni. János első levelében így szól az ige. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, aki engesztelő áldozattá lett a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem a világ bűnéért, az egész világ bűnéért is. Halljátok, a megszólítás nem változik, gyermek marad a gyermek. A kapcsolat minősége az zavaros lehet. Ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki közülünk, ha megtörténik, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És itt az egésznek a megoldása, hogy engesztelő áldozattá lett a mi vétkeinkért. Isten abban mutatta meg irántunk a szeretetét, hogy Jézus Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még a bűneinkben voltunk. Ha kész volt ennyire szeretni, amikor még nem is foglalkoztunk vele, nem is törődtünk vele, a hátunkat se fordítottuk felé. Hogy kész volt Krisztus önmagát adni, most, miután a gyermeke lettél, most elfordulna. Ő nyújtja a kezét, akinek talán a hátunkat fordítottuk. Azt mondja, gyere vissza hozzám. És újra személyes, és újra mély lesz az ima életed, és újra át fogod élni a velem való kapcsolatnak a valóságát, hogy beszélgetünk, kommunikálunk egymással, és fogod látni és élvezni az ima életet. Egyszer kaptam egy igét, az nagyon tetszett. Így szólt, ha álnok szándék lett volna szívemben, akkor nem hallgatott volna meg az Úr. Ez is egyfajta akadálya az imádságnak, hogyha önzők a szándékaink meg a céljaink. Lehet, hogy nem tiszták az indítékaink. De mi van akkor, amikor megvan a megfelelő ideje és a helye is az imádságnak? Már amilyen módon csak lehetett utána néztél, hogy van-e valami bűn még az életedben, jobb érted Istent, amit megmutatott, megvallottad és letetted, helyrendezted. Aztán azt is nézted, hogy igen, ezek az imádságok, amikért én könyörgöm, ezekben nincsen önző szándék. Tiszta szándékkal imádkozom. De mégsem történnek meg a dolgok. Mégis úgy tűnik, hogy hiába imádkozom, hogy nincs eredménye. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy én már évtizedek óta imádkozom a férjemért. És nem történt meg még, hogy Isten megtérést adjon neki. Vagy a gyermekemért. Imádkozunk, de vannak bizonyos területek, ahol nem történik semmi. Legalábbis nem látjuk, hogy történne valami. Sőt, még lehet, hogy rosszabbá, vagy nehézebbé, vagy keményebbé válik a helyzet. Ilyenkor csalódás ér. És ha őszinték vagyunk, ezt be is ismerhetjük Isten előtt, hogy csalódás ért. De abban biztosak lehetünk, hogy nem benne kell csalódottnak lennünk. De hogy miért, erre egyikünk sem tud szerintem kész választ mondani. Hogy Istennél a mikorok és a hogyanok. Mikor és hogy történnek. Nem tudjuk, de bízunk benne. Tavaly egyszer meghívtak Székesfehérvárra, egy bemerítésre a családommal elmentünk, és egy különös alkalom volt, jó néhányan ott álltak fehér ruhában, azok, akik átadták Krisztusnak az életüket, elnyerték a bűneik bocsánatát, és újjászülettek, és elkezdhettek Krisztussal egy életet, és ezt szerették volna nyilvánosan is kimutatni. Hogy belkötelezettség van a benségükben, az egész életükben Krisztus iránt. Vendégként ott a nem tudom hányadik sorban hátul ültem, de újongva, tele volt a szívem örömmel. Láttam ott olyan fiatalokat, akikről tudtuk, hogy Isten használt az életükben. És nem vár veregetés, vagy bármi, de tudjátok, az ima életemet, hogy mondjam, ez nagyon meg tudja eleveníteni, amikor látom, hogy értelme van. De ott volt egy másik, a bizonyságtevők között egyszer csak előre jött egy őszhajú nénike. És amikor bemutatkozott, akkor kiderült, hogy a család neve Szenci. És Szenci Sándornak az édesanyja volt ott a bemerítők között. Ő talán az egyik a mai hívő emberek között, akiket lehet mondani, mint egy példának elénk állított Isten. Azt mondjuk, igen, neki aztán az imádságai, nem tudom ki mit gondol róla, de Isten egyik szolgálja a sok közül. Viszont ő már elég régen megtért. Feltételezem, hogy eltelt néhány év közben, míg az édesanyja most hitre jutott, és elkötelezte magát Krisztus mellett. Nem tudom neki, hányszor volt olyan kísértése ezek alatt az évek alatt, hogy én imádkozom talán minden nap, de nem történik semmi. Ezt csak mondom, ez egyelőre találgatás. Lehet, hogy eltelt néhány év, és azt gondolja valaki magában, hogy tiszta feleslegesen fárasztom magam azért, hogy imádkozzom azért a másik emberért. És alázattal szeretném mondani, ez nekem is intő példa. Ugyanis tudom, amikor mondjuk az édesanyámért, évekig imádkoztam, és van, amikor ez az imádkozásom meglanyhul. És nem mondhatom, hogy minden nap könyörgöm érte. Pedig szeretem. Vagy amikor vannak olyan emberek, akikért hosszú ideig imádkoztunk, és észreveszem, hogy már egyáltalán nem imádkozom, valahol belül lemondtam. Ismeritek ezt? Na, ilyeneknek mondja, mint amilyen én vagyok, ilyen nyomorúságos. Mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Olyankor is, amikor, hogy mondjam, zavaros dolgok vannak az ember élete körül, akkor is bízom az Úrban, aki tudja, hogy mit, mikor és hogyan. És akkor is bízom benne, és tovább folytatom az imádkozást, ha egyáltalán nem értem, hogy minek. Ez most tett a közbenjáró imádságról szól, úgyis halljátok. Itt volt az a bíró, Isten nem félte, emberekkel se törődött, hát Isten nem ilyen. De valami hasonlóságot mégis az Úr Jézus mint példázatban mondott. Halljátok, csak ment, addig ment az a szegény, az vegyasszony, akinek semmije se volt. Vagyunk-e olyan koldusok, hogy megyünk és kérünk, és megyünk és kérünk az Istentől? Vagy már nincs szükségem, mert már jól megvagyok. Boldogok a lelki szegények, akik lélekben koldusok, mert övék a mennyeknek országa. Tudok koldus lenni, szegény lenni. Isten az örök életet is ingyen ajándékképpen adja. Talán megalázó azt mondani, hogy el kell fogadnom, és én semmit se tehetek érte. Ha nem tudjuk ingyen ajándékképpen elfogadni, akkor meg kell nélküle lennünk. Így van? Így van? Így. Isten legtöbb dolgával így van. Ha nem tudjuk ingyen ajándékképpen elfogadni, meg kell lenni nélküle. Nem lehet eredménye kisajtolni, és ezt most pláne, amikor imádságról van szó, mennyit dobunk be, hogy mit kapjunk vissza. Nincs kalmárkodás Istennél, de van álhatatosság. Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja őket, amikor úgy tűnik, hogy Isten nem cselekszik azonnal? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. Én ezen a héten szinte fájdalmasan hallottam ezt a kérdést. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Nem tudom, hogy mi vár ránk. Lehet, hogy nálunk is lesz majd olyan, amikor azt mondják, hogy nyilvánosan nem szabad Krisztust követni és közösségi alkalmakat rendezni. Lehet, hogy nagyon messze van, és talán a mi életünkben ilyen nem is lesz. Nem tudom, mi történik velünk. De szeretném, ha úgy élnénk, hogy amikor az Úr Jézus megjelenik, akkor talál hitet. Bennünk, a szívünkben, a belsőnkben, akkor is, amikor zavaróak a körülmények, és nem értjük, hogy mi van. És ebből a példázatból nekem úgy tűnik, hogy akkor az mutatja majd, milyen az ima életünk, milyen a belső közösségünk az Istennel, milyen a kitartó és álhatatos imádkozásunk. Szeretnék néhány példát mondani még a Szentírásból. Az egyik Ézsaiás könyvében van, a 36. részben. Kicsit hosszú, úgyhogy megpróbálom inkább összefoglalva elmondani, és a lényegét, amit egy gyermekeimmel esténként Ézsaiás könyvét olvassuk együtt, és egy pár nappal ezelőtt ez volt, és olyan jó volt találkozni ezzel a megoldással. Ézsaiás könyve, 36. rész. Itt az történik, hogy Ezékiás a király. Jön egy nagy ellenséges hadsereg, egy asszír hadsereg, Szanhérib vezetésével. Körülveszik, fenyegetik, ijesztegetik a bent levő népet. Gúnyolódnak Istennel is. Aztán ez a Szanhérib király még egy levelet is ír, amit elküld ennek az Ezékiás királynak oda be. És ez a 37. részben van ez a levél. A 37. résznek a 9. versétől olvasom. Az asszír király ugyanis azt hallotta, hogy Tirháká Etiópa királya háborúba indult ellene. Amikor ezt meghallotta, követeket küldött Ezékiáshoz ezzel az üzenettel. Tehát az ellenséges király ír egy levelet, egy üzenettel be Isten népe vezetőjének. Mondjátok meg Ezékiásnak, Júda királyának, ne engedd, hogy rászedjen téged Istened, akiben bízol. Azt gondolva, hogy nem kerül Jeruzsálem az asszír király kezébe. Hiszen te is hallottad, hogy mit vittek véghez asszíria királyai minden országban. Kiírtva mindent, te talán megmenekülhetsz. Megmentették-e más népek istenei azokat, akik elődeim elpusztítottak? Gózánt és Háránt, Recefet és Eden fiait, akik Telasszárban voltak. Hol van Hamát királya, Arpád királya és Szefarvaim városának a királya, még Héna és Ivvá? Ezékiás, és ez itt a fontos, figyeljetek csak, Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből és elolvasta. majd fölment az úr házába, kiterítette azt Ezékiás az úr előtt, és így imádkozott Ezékiás az úrhoz, és aztán le van írva az imádsága. Amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy a gondok túl magasak, amikor lehet, hogy mindenféle félelemkeltő gondolat is támad a fejünkben, meg a szívünkben. Vagy gúnyolódás. Vagy látod, hogy bukott el más? Mennyire nem megy itt sem, nem, mennyire nem megy ott sem. Ezt tudjuk, kinek a szájából származik. Ez nem Isten szava. Ez a lelkünk ellenségének a meggyengítő, félrevezető, hazug és gúnyolódó szava. Ezékiás király, amit csinált, nekem nagyon tetszik. Nem csak elolvasta, és aztán jaj, mi lesz itt, vagy azt mondja, hogy hát mi úgyis Isten népe vagyunk, az Úr majd megoldja, tett már rá ígéretet korábban, hanem felmegy, kiteríti Isten elé ezt a levelet, mintha az Úr nem látta volna eddig, kiteríti elé, és kezd imádkozni. Annyira mélyen kifejezi a bizalmát Isten felé. Évekkel ezelőtt egyszer hallottam egy lelkipásztort, azt mondta, megérkeztek az imaházzal, a gyülekezeti élettel kapcsolatos csekkek, egyre több. És már láttam, hogy ennek nem érünk sehogyan se a végére. Aztán fölmentem az imaházba, bezárkoztam egy terembe, és ezeket a csekkeket így kitettem egymás mellé. És megmutattam Istennek. És ő pedig beavatkozott. Vannak olyan dolgok, ami gondot okoz? Ami félelmet kelt a szívedben? Kétséget, nyomást gyakorol rád? Ki lehet teríteni Isten előtt? Most, akire először ránéztem, mondjuk fenyegetnek az érettségivel. Lehet a tételeket kitenni. Vagy anyást mondták a tanárok. Valakit már egy évvel korábban is fenyegetnek, nem csak egy pár hónappal előtte. Biztos ők is meg vannak ijedve. Aki volt érettségén, tudja, 40-50 évvel ezelőtt is így volt. De lehet, hogy a sárga csekkek. Hónap közepe tájékán már a megélhetés nehézsége. Ki lehet ugyanúgy teríteni Isten előtt, ahogy Ezékiás király kiterítette? Vagy egy olyan orvosi papír, amelyik ijesztő dolgokról számol be, és félelem támad inkább a szívben. Mi lesz, ha igaza van az orvosnak? Vagy a munkanélküliség veszélye fenyeget, hogy másokat elbocsátanak, lehet, hogy én is sorra kerülök. Olyan jó. Be lehet zárni egy ajtót valahol, aki senki nem zavar? Ki lehet teríteni ezeket úgy igazán, úgy őszintén? Azzal a bizalommal, hogy Isten, amikor ő jónak látja, és ahogyan ő akarja, a szeretet teljes, irgalmas szívével kézbe avatkozni. Szóval terítsd ki. Aztán egy másik, ez a személyes igeolvasásomban reggelente van, az a Krónikák második könyvében tartok, és ott olvastam Ászá király történetét. Ez is egy hosszabb szakasz, úgyhogy most mind a három fejezetet nem olvasom fel belőle, de ami talán fontos, azt igen. Ugyanott volt Ászá is, király, ahol valamikor Ezékiás. Bocsánat, nem mondtam az igehelyet. Krónikák második könyve, 14. rész. Annak az elejéről fogok egy pár sort olvasni. Tehát Krónikák második könyve, és 14. rész. Azt olvassuk itt Ászáról, erről a királyról, azt tette, amit jónak és helyesnek tartott Istene az Úr. Eltávolította az idegen oltárokat és az áldozóhalmokat, összetörte a szent oszlopokat és kivágta a szent fákat. A judaiaknak pedig megparancsolta, hogy őseik Istenét, az Urat keressék és teljesítsék a törvényt és a parancsolatokat. Eltávolította Juda összes városából az áldozóhalmokat és a tömjénező oltárokat. És uralkodása alatt béke volt az országban. Mondhatjuk, hogy Isten felé fordult a teljes szívéből, nem csak ő, hanem a rábízottakra is ilyen hatással volt. A népnek az életében egy megújulás, egy reformáció, egy Isten felé fordulás volt, amiben beletartozott az, hogy ami nem Isten szerinti gyakorlat az életemben, ami hamis, az kidobálja. Aztán ennek a békességnek egyszer vége lett, 8. vers, 14. rész, 8. vers. Kivonult ellenük az etióp Zerah milliós haderővel, és 300 harci kocsival, és megérkezett Máresá alá. Ászá is kivonult ellen, és csatarendbe álltak a Cefatá völgyben, Máresánál. Többszöröse volt az ellenséges hadsereg, mint a júdeiek hadserege. 300 000-ről olvastam egy pár sorra korábban, itt meg milliósról van szó. Tehát jelentős a túlerő. Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az Úrhoz. Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokassággal szembe. Segíts meg bennünket, Urunk Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk ez ellen a tömeg ellen. Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit. Súlyos, nehéz helyzet, aggasztó helyzet, amikor nyilvánvaló, hogy itt csak Isten tud valamit tenni, tehát jön és teljes szívével és lelkesedésével kapaszkodik Istenbe. Mutasd meg, Uram, te mit tudsz tenni. És az őszinte Isten felé fordulás, az azt is mutatja, megvan az alázat. Nem veszi automatikusnak, hogy majd Isten úgyis megoldja, mert mi vagyunk a jó oldalon, ők meg a rossz oldalon. Hanem kifejezik igazán az alázatukat és az Istentől való függésüket. Erre mi történt? És megverte az Úr az etiópokat Ászá és Júda előtt. Megfutamodtak az etiópok. Nagy győzelem. És a nagy győzelem után tartanak hazafelé. Nekem különösen mi akkor történik. 15. rész első verse. Azután Isten lelke szállt Azarjáhúra, Obéd fiára, kiment Ászá elé, és ezt mondta neki. Hallgassatok rám, Ászá és egész Júda, meg Benyámin. Az Úr veletek lesz, ha ti is ővele lesztek. Ha keresitek őt, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket. Milyen különös, hogy egy nagy győzelemből jönnek visszafelé. Azt érték át, hogy Isten természet fölötti csodálatos módon beavatkozott, megmutatta az ő erejét és a hatalmát. És visszafelé Isten azt mondja, hogy kell ám itt azért figyelmesnek lenni. Ismeritek ezt, akik Isten szolgálatában vagytok? Hogy lehet, hogy nagy győzelmek történtek. Talán egy huzamosabb szolgálati idő, ami kifárasztó is volt, de mégis Isten erejét átélted. És utána úgy jó egy kicsit úgy, hogy mondjam, leereszteni, pihenni, amivel nincs is baj. Mert maga az Úr Jézus is azt mondta a tanítványainak, látom, fáradtak vagytok, gyertek velem, csak külön ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Pihenni jó. Istennel. De amikor a győzelem után nagyon leengedünk, akkor elképzelhető, hogy nehéz időszak jön. Ha keresitek őt, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket. Most jön majd egy csendesebb időszak Ászá életében. Most nem kell majd háborúban, különös nehéz helyzetben Isten után kiáltani. De keresed-e akkor is az Istent, amikor nincsen különösen nehéz helyzet? Amikor nincsen megpróbáltatás, nincs krízis? Hanem az egyszerű hétköznapok vannak, vagy békességes idő van. Isten kívánja a jelenlétét megmutatni az életünkben. De nagyon attól függ, hogy mi hogyan reagálunk, hogyan viszonyulunk őre. Talán mondom, hogy keresem az Istent. De tényleg így van, ezt mutatják a cselekedeteim. Ha igazán Isten mélyebben akarom ismerni békés időszakban, olvasom-e a Szentírást, keresem-e benne az Istent? Vagy az imádkozásnak a lehetőségét, a helyét, azt úgy kerülöm mostanában. Ha keresitek őt, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket. igen, énekeljük az Úr Jézusról, hogy szolga király, és ez nem is föl se fogható a fejünkkel, hogy ő a királyoknak király és az uraknak ura, szolgának tekinti magát és szolgál. De mi nem várhatjuk, hogy ő, hogy mondjam, nem nézhetünk rá úgy, mint egy szolgára. Hogy amikor szükségem van, akkor szólok neki, hogy most kell a segítség. Ha keresitek őt, akkor veletek van. Isten jelenlétét átélhetjük. Ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket, mondja nekik. Úgy folytatódik tovább itt a szakasz. Hosszú ideig élt Izrael az igaz Isten nélkül, tanító pap nélkül és törvény nélkül. Mielőtt megtértünk, lehet, hogy mi is sokat értünk Isten nélkül. Berögzültek bizonyos dolgok, amik zsigerből előugranak. Tehát, hogyha Istennel személyes mély közösségben akarunk élni, akkor azért lépéseket kell tenni. Határozott lépéseket kell tenni. Akkor is, amikor csendes az idő, amikor békés, és nincs megpróbáltatás. Egy nagyszerű, ahogy Ászáf továbbadja a népnek. Amikor Ászáf meghallotta ezt a beszédet, olvasom a 8. verset. Amikor Ászáf meghallotta ezt a beszédet, Tobét próféta profétálását, összeszedte az erejét, és eltávolította az utálatos bálványokat Júda és Benyámin egész földjéről, meg azokból a városokból, amelyeket elfoglalt Efraim hegyvidékén. Ezután megújította az Úr oltárát, amely az Úr csarnok előtt volt. Majd összegyűjtötte egész Júdát, Benyámint és azokat, akik Efraim, Manassé és Simeon törzséből jövevényként náluk laktak. Mondhatni, hogy szervezett egy nagy konferenciát, egy megújulás konferenciát. Összejövünk nagy találkozóra, és ott Isten majd valami csodálatosat mond, mi betüzesedünk, és onnantól kezdve mindjárt jobb lesz a lelki életünk, meg az ima életünk. És ezek nagyszerű alkalmak is, Isten szokott ilyeneket adni. De hogy az a tüzesedésünk mire való, az a hétköznapok próbáját meg. Hogy a hegyen, amikor Isten különbít magával, és ott átélhettünk vele valamit, annak a valósága a hétköznapokban próbáltatik meg. Nagy fogadalmat is tettek, és áldották az Istent. 12. vers. Majd szövetségre léptek, hogy őseik Istenét, az Urat keresik, teljes szívvel és teljes lélekkel. De meg kell halnia mindenkinek, aki nem keresi Izrael Istenét, az Urat, kicsinek és nagynak, férfinak és nőnek egyaránt. Elég szigorú elköteleződés Isten mellett. Nagyon mélyen megérinthette, meg megszólíthatta őket. És megesküdtek az Úrra fennhangon, újjongva, trombita és küszcó mellett. Örvendezett egész Júda az eskünek, mert teljes szívvel tettek esküt, és egy akarattal keresték Istent, és meg is találták. Az Úr pedig nyugalmat adott nekik, minden felől. Jön egy békés időszak. Lelkesen megyünk neki a békés, csendes időknek. Igen, teljes szívünkkel fogjuk keresni az Istent is. Aztán jön 20 év múlva. A 20 év békés, csendes idő után egy másik nehéz helyzet. 16. fejezet. Ászá uralkodásának 36. évében Baásá Izrael királya Júda ellen vonult. Ketté szakadt az ország. Izrael népe fenn. 10 törzs, lent a másik 2, és ez az északi megtámadta a délit, a judaiakat. Csak talán így nagyon egyszerűen mondom, hogy miről is van szó. Jóval kisebb haderővel, mint korábban az etiópok. Izrael királya Júda ellen vonult, és kiépítette Rámát, hogy ne lehessen Ászához, Júda királyához átmenni, vagy tőle átjönni. Ekkor Ászá, nézzétek, most milyen megoldást választ. Emlékeztek a múltkor a nagy haderő körbevette, mit csinált? Teljes szívével Istenhez. Most egy sokkal kisebb haderő jön, és egy másik megoldást választ. Ekkor Ászá ezüstöt és aranyat hozott ki az Úr házának és a királyi palotának a kincseiből, és elküldte Benhadádnak, Arám királyának, még északig szomszéd Damaszkuszba. Most is rajt van a térképen. Aki Damaszkuszban lakott, ezzel az üzenettel, szövetség van közöttünk, az volt már apám és apád között is. Nézd, küldök neked ezüstöt és aranyat. Menj, bontsd fel Baásával, Izrael királyával kötött szövetségedet, hogy vonuljon vissza innen. Ben-Hadád hallgatott Asza királyra, és hadserege vezéreit Izrael városai ellen küldte. Leverték Ifjon, Dánt, Abémaimot és Naftali városainak minden raktárát. Amikor ezt Baásá meghallotta, abba hagyta Ráma építését, és beszüntette a munkát. Asza király pedig munkára fogta az egész Júdát, és elhordták Ráma köveit és gerendáit, amelyekkel Baásá építkezett. Ezekkel építette ki Gebát és Micpát. Látszólag még sikeres is volt ez a megoldás. Isten kincseit odaadni egy idegen népnek, hogy vele szövetségre lépni. Igazi Isten felé fordulás helyett egy emberi megoldás. Én magamban észreveszem erre a hajlamot. Van, amikor közel az Úrhoz, benne és tőle függve, és máskor meg valahogy egy meggyengült, erőtlen ima életből emberi megoldás. Ha ismerős nektek, akkor annyira jó, hogy Isten visszahívja magához őt. 7. verstől olvasom tovább. Abban az időben elment Hanáni látnok Ászához, Júda királyához, és ezt mondta neki. Mivel Arám királyára támaszkodtál, nem pedig Istenedre az Úrra, ezért csúszott ki a kezedből Arám királyának a hadserege. Nem volt-e az etiópnoknak és líbiaiaknak roppant hadereje, igen sok harci kocsija és lovasa? Mégis kezedbe adta őket az Úr, mivel rátámaszkodtál. Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Ostobán viselkedtél ebben a dologban, és emiatt mostantól fogva háborúkban lesz részed. Ásza azonban bosszús lett a látnokra, és kalodába záratta, olyan dühös lett rá miatt. Sőt, akkoriban Ásza a nép közül is bántalmazott egyeseket. Emberi megoldáshoz nyúlt. Nem tudom, nem így vagyunk-e mi is, hogy néha tudunk igazán istenesek lenni, ragaszkodva, kapaszkodva, bízva, és máskor meg emberi. Egyszer így. Egyszer úgy, egyszer így, egyszer úgy. Akkor, ahogy itt Ászának, sajnos nem segítségére lett, mert ő ettől inkább begorombult, mérges lett. Miért mond nekem ilyet a próféta? Én nagyon jó vagyok. Miért beszél nekem Isten ilyesmiről? Ha mi engedjük oda beleszólni a szívünk mélyébe Isten szavát, akkor megújíthatja az életünket. Szükségünk van rá? Az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi, akik tudnak ragaszkodni a zavaros és nehéz időkben is hozzá. Megmutatja az erejét. Ugyanarról van itt szó, ha hűséges tudsz lenni, ha kitartó tudsz lenni. Ha mégis úgy van, akkor egyedül Istené legyen a dicsőség, mert nem egyikünk jobb vagy a másik. A hűség abból fakad, amit Istentől kapunk és belőle merítünk. És ha te keresed Istent, nézd csak, legyen ez egy reménykeltő mondat. Az Úr szemei áttekintik az egész földet. Ő keresi azokat, akiknek megmutathatja az erejét. Nekem ez egy nagyon jó példa volt erre az imbolygó lelki életre. És figyelmeztető. Nem szeretnék úgy élni, hogy amikor nagy szükség van, akkor csettintek, hogy légy szíves, uram, ugorj most elő, mert szükség van. Hanem szeretnék hűséges lenni. Álhatatos, kitartó lenne az ima életben akkor is, amikor nem látom, vagy nem értem, hogy miért, vagy nehéz. Talán, ahogy nekem is mondta a napokban Isten, lehet, hogy neked is mondja, testvérem, ne add fel. Ne add fel. Tarts ki. Keress engem, mondhatja Isten. Ő keres téged. Isten igazán vágyik a velünk való közösségre. A belsősége szeretett kapcsolatra, ahol beszélgethet velünk. Meg akarja mutatni e szerint az ige szerint az erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Vajon, amikor az Úr Jézus eljön a földre, talál-e hitet? Olyan hitet, ami a zavarok között is rá bízza magát. Szeretnék még a római levélből egyrészt pár verset felolvasni, aki követni szeretné, lapozzon oda, kérem. Római levél 8. részéből lesz. Az imádságról, imádkozásról. A római levél 8. rész 26. verse. Azt gondoljuk, hogy erőtlen az imádkozásunk, nem messzire ér. Talán még a mennyezetig se. Valaki azt mondta, hogy nem baj, mert Isten mindenhol jelen van, és akkor nem baj, ha csak a plafonig megy az imádságunk. Róma 8.26. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ha azt mondod, nem tudom, hogy imádkozzak, igaz. De itt azt mondja Isten, kezd el az imádkozást, és segítek. Ha újjászülettél, hol van a Szentlélek? Hol? Igen. Ettől lehetett újjászületni, amikor valaki Krisztusnak átadja az életét, bízik az ő váltságában, elfordul a bűneitől, és odaadja Istennek az életét, akkor ő kész a Szentlélek által beköltözni a bensünkbe. Tehát a Szentlélek lakozást vesz az életünkben. Onnan segít. Amikor nem megy az imádkozás, csak kezd el, és a Szentlélek a segítségedre van. De ez még annál is csodálatosabb, mint amit itt én erről elsőre gondolok, hogy az értelmes, megfontolt imádságaimat majd úgy helyreigazgatja. Sokkal mélyebbet is mond az Isten igéje. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Halljátok, itt nem is a mi imádságainkról van szó, hanem itt a benned lakozó, az Isten népében lakozó Szentléleknek az imádságairól van szó, ami viszont hibátlan és tökéletes. Miért? Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Lehet, hogy nem tetszik az osztálytársak légköre. Lehet, hogy nem tetszik a munkahelyen, ami éppen folyik. De tudjátok, Isten nem véletlenül helyezett oda, ahol vagy. Ahol vagyok. Mert azt szeretné, hogy a bennünk lakozó Szentlélek ott közben járjon azokért, akik ott vannak. Mi mit tudunk ebbe tenni? Mi ebben a tudatos részével tudunk törődni? Amennyire lehet, tisztán tartjuk az életünket, amikor alkalmunk kerül, imádkozni kezdünk. És Isten pedig a Szentlélek által, hogy mondjam, majdnem olyan, mintha az Atya azt nézné, hogy benned a Szentlélek hogyan tud hozzá imádkozni, mikor adsz neki lehetőséget. Ez nem tudatos részünk. Volt olyan, hogy felébredtél hajnalban arra, hogy imádkozol? Volt olyan? Valamiért álmodban is imádkoztál? Nem tudatos rész. Az életünknek egy nagy része nem tudatos. Azt mondja a Szentlélek, na én oda vállalok garanciát. Te törődj a tudatossal, amire oda tudsz figyelni. De arra felére én vállalom a garanciát. Ne add fel, csak imádkozzál. És még két bátorító igerészt. Jelenések könyve, 5. rész. Évekkel ezelőtt, amikor ezt először hallottam, nagyon nagy bátorítást jelentett nekem, és azóta is sokszor eszembe jut. Jelenések könyve 5. rész. Több mindenről van itt is szó, de most szeretném az imádság részét, ha látnánk. Jelenések könyve 5. rész 6. versétől olvasom. Az idős János apostol Patmos szigetén van, és mintha megnyílna az ég, belelát, hogy mi is történik ott a mennyben. Nem csak neki volt, meg az akkori üldözött egyháznak lehetett nagy bátorítás, hanem azóta Isten pecsétjeként bent van a Szentírásban, és lehet sokunknak az. Tehát 5. rész, 6. vers, így írta János. Láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében a vének között ott áll a bárány, nagy B-vel Isten báránya, Jézus Krisztus. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek. Na, csak egy pár szóban mondanám. Én úgy értem, ahol tartok a jelenések könyve megértésében itt, amikor azt mondja, hogy 7 lélek, talán egy kicsit zavarónak tűnik. Isten szent lelke nem 7 különböző lélek. Profétai könyv, ahol jelképes számok is vannak. A 7, hogyha csak az a legalapvetőbb szint, ahogy én jelenleg értem. A 4-ből és a 3-ból tevődik össze. A 4 a teremtett világ, a 4 évszak, a 4 égtáj, stb. A 3-as meg az isteni tökéletességnek a száma, és a 7-ben pedig úgy valósul ez meg, hogy a teremtett világban a természet feletti Isten, a teremtő cselekszik, ott benn munkálkodik benne. Tehát amikor erről beszél, biztos ennél gazdagabb is, de most talán ide ennyi elég, hogyha netán valakit zavar, hogy miért van itt a 7-es szám. De ami az imádságról, hogy ott egy angyal megjelenik a trónus előtt, egy csésze van a kezében, tele füstölőszerrel, és mit ír róla a Biblia? Mi ez? A szentek imádságaitok. Ezek a ti imádságaitok. Ezek a ti imádságaitok ott a trónus előtt, egy angyal kezéből. Ugyanaz, amit a lélek segít, ami, és még egyet, az a 8. részben. Ugyanerről a füstölőszerről és az imádságról mit ír? Jelenések könyve 8. rész. Az első verstől olvasom. Amikor feltörte a 7. pecsétet, csend lett a mennyben, mint egy fél óráig. Hú, nekünk milyen az, amikor vagy kiáltunk az Istenhez, vagy igazán ilyen, még a mennyben is teljes csend lett Isten előtt. És láttam a 7 angyalt, akik az Isten előtt álltak, és adatott azoknak 7 trombita. Egy másik angyal is odajött, és megállt az oltárnál. Kezében aranyfüstölő, és adatott neki sok füstölőszer, hogy a szentek imádságaihoz tegye az aranyoltárra, amely a trónus előtt van. És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elé. Látjátok, mi történik a mennyben a szentek imádságaival? Nem is, föl nem tudom fogni, milyen kipótlásra kerül ez. Valami mennyei hozzá adatik, és így együtt lesz kedves illattá az Isten előtt. Amikor imádkozol és könyöregsz, lehet, hogy nagyon egyszerű szavaknak tűnnek. De ez történik vele. Nekem ezek a gondolatok az utóbbi napokban nagy bátorítás volt arra, hogy jöjjek és kérjem Istent, újítsa meg az én ima életemet. Talán nektek is bátorítás is legyen is hozzá. Amen.
Senki más nincsen, feltámad.